mesélj arról, hogy hogyan indult a te karriered, hogyan lesz az emberből a légiutas kísérő?
Igazából, hát ez nem egy ilyen gyerekkori álom volt, vagy ilyesmi, szóval nem úgy jött, hogy úristen, én nem tudom, tatyogos korom óta azt szerettem volna lenni, hanem szeretek utazni, ismerkedni, az egészségügyet is, igazából nem tudom, ez ilyen nagyon sokrétű. Egy barátnőm jött az ötlettel, hogy van egy légutas kísérő okáé Pesten, és miért nem próbálom meg, mert hogy igazából ebben aztán tényleg van minden. Kiteljesedhetek, amennyire csak tudok. És mondtam, hogy hát akkor miért ne. És még a Malév dolgozók által indított tanfolyam egy okáés képzés, hát másfél éves volt, és akkor azt elkezdtem 2012-ben, és 2014-ben volt ennek vége. Az Ausztriánnél voltunk gyakorlaton, az nagyon jó volt, az minden második hétvégén volt kint, és akkor ugye ott volt a gyakorlati rész, onnan is volt a szakszolgálati vizsgám, és 2014-ben kezdtem el dolgozni. Először egy charter légitársaságnál, ott a szezonális, az azt jelenti, hogy májustól októberig, 2 szezont voltam, és akkor utána mentem át a Papados légitársasághoz. Ott pedig 9,5 évet voltam.
És mi a légiutas kísérő feladata? Tehát mondom a sztereotípiákat, amiket mi látunk. Ugye ott vannak, szépen mosolyognak, amikor felszállunk a repülőre, ha bármi problémánk van, akkor nyilván a légiutas kísérőket kérdezzük meg, ők azok, akik hozzák a mindenféle tárgyakat, amiket meg lehet vásárolni, élelmet lehet vásárolni, és még mi minden, nyilván ennél sokkal több a ti feladatotok és felelősségetek.
Igen, a tipikus, amit meg szoktunk kapni, hogy csőpincér. Ugyebár, mert hogy végül is, ha szószoros értelmében nézzük, akkor végül is jogos, mert hogy egy csőben pincérkedünk, de valóban nem ez a legfontosabb a teendőink között. Igazából mi a biztonság miatt vagyunk ott, ugye azért, hogy az utasok kényelmesen és biztonságban érezzék magukat, illetve hogyha valami a tendertől eltérő, akkor mi rögtön tudjunk reagálni, és a szituációnak megfelelően megoldani a helyzetet. Utastípusok sok van, illetve vannak kevésbé türelmesek is, vannak nagyon kedvesek és segítőkész utasok is. Nem azt mondom, hogy mindig kifejezetten könnyen mennek a járatok, de a legtöbb esetben azért nem szokott probléma lenni, hogyha megvan, akkor az általában benne van a hírekben, úgyhogy arról mindenki tud.
Mert hogy ugye a bűncselekménynek az értéke is egy kicsit másként nézendő a levegőben, ugye? Tehát például mi számít már bűncselekménynek? Lehet, hogy a legkisebb dolog az, és mi nem gondolunk rá.
Például a dohányzás az mindenképpen, ugye az abszolút tiltott. Sokan szoktak próbálkozni például a mosdóban, hogy kicselezik a füstberendezést, de általában rajta szoktuk kapni őket, mivel ez egy nagyon zárt hely, ezért rögtön, hogyha kinyitják az ajtót, akkor egyből lehet érezni, de az mindenképpen felelősséget von maga után, tehát érkezés után akkor mi már, vagyis a személyzet hívja a rendőrséget, és akkor rögtön átadjuk nekik. Illetve hát ez az eljárásrend. Aztán természetesen, hogyha nem tudjuk rá bizonyítani, mert hát valamikor ugye eltüntetik, de az mindenképpen a legrosszabb eset, amikor valaki dohányzik. Alkoholos befolyásoltság az megint egy másik kérdés, az nem feltétlenül bűncselekmény, az inkább egy nehezítő körülmény, mert hogy ugye az alkohol magas nyomáson teljesen máshogy hat, mint mondjuk a földön, vagy hogyha mondjuk valaki elmegy bulizni, vagy barátokkal iszogatni. A magas nyomáson egy pohár az inkább szerintem ilyen 2,5-3-nak számít, attól függően, hogy kinek mekkora a testsúlya, illetve mennyire gyakorlott, fogalmazzunk így.
De egyébként vásárolhatnak fent a levegőben is alkoholt, nem?
Természetesen, sőt, igazából úgy van a szabály, hogy saját alkoholt nem lehet fogyasztani, viszont vásárolni lehet. És ez azért van így kitalálva, mert ugye saját alkohol fogyasztását azt a személyzet nem tudja befolyásolni. Viszont, hogyha vásárolnak, azt ugye mi látjuk, és pontosan tudjuk, hogy hány adagot, illetve mennyit ittak, és hogyha már látjuk, és úgy érezzük, hogy akkor eljött az a pont, amikor így elég volt, és nem szeretnénk, hogyha veszélyeztetni saját magát, illetve utastársait, vagy a személyzetet, akkor mondhatunk megállt vagy nemet.
Van olyan is egyébként, hogy felszálláskor azt látjátok, hogy valakivel már problémák vannak, tehát mondhatjátok azt, hogy nem indultok így el, hogyha a fedélzeten marad az illető?
Így van, meg lehet tagadni a felszállást alkoholos befolyás alatt, illetve a kapitánynak van főként erre joga azt mondani, hogy ezt az utast nem visszük el, de ez ugyanúgy igaz, hogyha mondjuk valaki olyan orvosi állapotban van, ami nem megengedhető az utazás folyamán, illetve mondjuk egy hosszabb útra megyünk, például egy Tenerife-re vagy Dubaj, akkor ott mindenképpen a fit to fly, azaz megfelelő állapotban van ahhoz, hogy repülhessen, egy igazolás kell az orvostól.
Mi az szerinted, amit nagyon könnyű lenne komolyan venni, és mégsem veszik komolyan az emberek a repülésnél, amit úgy elhanyagolnak, vagy nem figyelnek egyáltalán? van ilyen?
Hát biztos, hogy van ilyen, és igazából szerintem, amit nagyon-nagyon könnyű lenne figyelembe venni, az, hogy egymásra figyelemmel legyünk, és türelmesek legyünk, és ne azt gondolják az utasok vagy az emberek, hogy csak én létezem, és csak engem kell kiszolgálni, mert ugye géptípustól függően, de minimum 180 emberről, vagy 180 utasról beszélünk, és azért az elég változó, illetve desztinációtól függ, hogy ugye milyen hosszú egy járat időtartam, és előfordulhat természetesen, hogy mondjuk, ha a gép elején elkezdjük a szervizt, akkor a gép vége az azért várnia kell addig, amíg eljutunk odáig. Sokszor van az, hogy hát én már jeleztem, és vártam, és mióta várok, és miért így, és miért úgy, de hogyha egy picit türelmesek lennének az emberek egymáshoz, illetve a légitős kísérőkhöz is, akkor sokkal gördülékenyebben menne minden.
Mi a tapasztalat? Mennyire figyelnek ugye még az indulás elején, amikor nem tudom tulajdonképpen, hogy mi a szak megnevezése annak, amikor ugye a légitős kísérők elmondják, hogy mit, hol lehet. Még egyszer?
Biztonsági bemutató.
Igen, milyen egyszerű, ugye? Hát amikor ugye jelzitek azt, hogy milyen kiutak vannak egy esetleges probléma esetén, tehát hogy mennyire figyelnek erre az emberek, és ezt mennyire veszik komolyan?
Ebből is például nagyon jól megállapítható az, hogy ki az, aki először utazik, vagy ki az, aki nagyon-nagyon szereti az utazást, vagy ki az, aki már nagyon sokszor, és már a könyökén jön ki, és tényleg unja, és akkor filmet néz, zenét hallgat, és abszolút nem koncentrál oda. Általában, aki először utazik, az nagyon koncentrál és odafigyel a biztonsági bemutatóra, mert nyilván nem szeretne lemaradni semmilyen részletéről, meg hát ez egy érdekes dolog tulajdonképpen, főleg, hogyha a légutas kísérő szinkronban csinálják, és nincs elcsúszás. Aki nagyon sokszor utazott, és tényleg már tudja, és unja, ő általában nem nagyon szokott figyelni. Valóban nincs eltérés, mert ugye ez egy standard is kötelező eljárás, illetve mindig ugyanazt mutatjuk, tehát nincs rajta változtatás. Olyanok elő szoktak fordulni, hogy például aki viccesebb, humorosabb kolléga, azért szokott belevinni valami kis extrát. Például azért is érdemes odafigyelni, mert hogy szoktak vicces szituációk lenni, ahogy ugye felkerülnek videók is erről néha, de egyébként mindig ugyanazt mutatjuk, szóval ebből is jól le lehet szűrni, hogy ki az, aki először utazik, és ki az, aki már sokat gyára.
A beszélgetésünk elején említetted, hogy érdekel téged az egészségügy. Milyen vetülete fontos a ti számotokra légiutas kísérőként?
Minden légiutas kísérő az elején kap egy alapképzést, ugye, hogy például orvérzés esetén, vagy stroke, epilepszia, allergia esetén mi az, amit fedélzeten meg tudunk csinálni. Természetesen nem kapunk orvosi képzést, nem vállalhatunk olyan felelősséget. Hogyha valami komolyabb történik, meg úgy egyáltalán, hogyha valami egészségügyi dologról van szó, akkor rögtön be kell mondani a mikrofonba, hogy fedélzeten orvost keresünk, és szükségünk lenne a segítségére, illetve nem csak orvost, hanem egészségügyi dolgozót, mert ugye már azzal is előrébb vagyunk, tehát hogy nem egyedül szoktuk megoldani a problémát, de alapvetően van egy képzésünk erre, hogy a legszükségesebb dolgokat meg tudjuk csinálni. Továbbá a pilóták tudnak kommunikálni, ugye, és általában vagy kórházzal, vagy egy szakavatott reporvossal tudnak beszélni, aki tud segíteni, de azért a legtöbb esetben mindig akad minimum egy-két egészségügyi dolgozó a fedélzetem.
Mi a helyzet a mobiltelefonokkal? Ez is örökös kérdés, hogy akkor repülőüzemmód, nem repülőüzemmód, használják, nem használják az emberek, mit áthatunk?
A repülőüzemmód az azért fontos, mert ugye lényege tulajdonképpen a fel- és leszállás közben van, amikor interferálhat a reptéren található berendezésekkel, és megzavarhatja az adóvevőket, főleg a pilótáknak. Nagyon-nagyon sok renitens utas van, aki már gurulás közben nyomkodja a telefonját, és küldi az SMS-t, vagy az üzenetet, hogy leszálltam, Marika, várj meg! Nem hiszem, hogy ez a legfontosabb, illetve tényleg nem szórakozásból, vagy nem a feltűnési viszketegségből kérik ezt, hogy ne használják egészen addig, amíg a repülőgép teljesen meg nem áll, mert hogy bezavarhat az adóvevőkbe. Fedélzeten meg ugye általában csak a nagyobb légitársaságoknak van wifi-je, ott viszont már teljesen más helyzet van. Ott ők legálisan használhatják.
Igen, ezért is lehet az, hogy kártyával lehet ugye egyébként fizetni ott is, ahol nincs wifi, mert ugye ez is mindig kérdés, vagy hallottam már én is emberektől, hogy ez hogyan működik.
Igen, mert ugye az NFC rendszer az nem wifi-hez vagy hálózat alapú, az nem ehhez kötött, tehát hogy így valóban a fedélzeten is lehet mobil internet nélkül fizetni.
Mondtad, hogy több utas típus van, hát most nyilván nem kérem, hogy mindeniket felsorol, de melyik az a típus, amely számotokra elviselhetetlen, vagy nem tudom, ugye egy másfél órás út alatt is ki tudja verni a biztosítékot, nem bűncselekmény határa, de nagyon nem úgy viselkedik, hogy az közreműködő legyen.
Például az, aki felszel és rögtön azzal kezdi, hogy őt megbüntették, fizetettek a csomagért, és kb. Minden egyes bármibe is bele tud kötni, akkor is, hogyha igazából nem lenne mibe. És természetesen egész járaton sorolja, hogy ez nem jó, ez így nem jó, az úgy nem jó. ezt miért nem így csináltuk. Egyébként az az utas erre szorul, az az utas meg arra szorul. Tehát, hogy kb. Meg szeretném mondani, hogy mi az, amit mi csináljunk, és hogy ő kényelmesen érezze magát, ami persze jogos, mert hogy ez a cél, hogy kényelmesen érezze magát, de én sem mondom meg egy fodrásznak, hogy vágja le a hajam.
És melyik a legjobb példa? Milyen a jó utas?
A jó utas az, aki igazából megköszöni, kedves, segítőkész, látja, hogyha jövünk, akkor mondjuk behúzza a lábát, vagy ne üssük be a térdét. Szóval tényleg csak apróságok, nem kell nagy dolgokra gondolni, csak ami szerintem nagyon fontos az, hogy együttműködjünk egymással.
Sosem fáradtok le a sok úttól? Valahogy, mintha másként lennének összerakva a légiutas kísérők. Mennyit lehet egyébként dolgozni, vagy kicsit mesélj arról is, hogy mondjuk milyen egy napja a légiutas kísérőnek?
Nagyon-nagyon-nagyon sok szabály van, követni kell a szabályokat, úgyhogy nem lehet korlátlanul repülni. 12 plusz egy kapitányi hosszabbítással órát lehet repülni. Ez a repült idő az azt jelenti, hogy onnantól kezdve, amikor behúzzák a fékeket, egészen addig, amíg megérkezünk, és behúzzák a fékeket. Ez a repült idő. A repült időn kívül van ugye a munkaidő. A munkaidő azt jelenti, hogy nekünk vagy általában 20 perccel hamarabb kell jelentkezni, és érkezés után meg hivatalosan 20 percünk van arra, hogy összeszedjük a gépet, elpakoljunk mindent. Ez a gyakorlatban azért általában változó szokott lenni, mert például, hogyha van egy mozgássérült utas, akkor érte nem feltétlenül 20 percen belül érkeznek meg, hanem van, amikor ez kitolódik akár egy órára is, hogyha a reptérforgalma olyan nagy, hogy nem tudnak jönni rögtön. Úgyhogy akár napi 15 órát is dolgozhatunk. Ha például rövidebb desztinációra indulunk el, most mondok egy példát, Budapest-Milánó, akkor utána még belefér egy Budapest-Róma is, vagy akármilyen más kötés. Hogyha meghaladja a repült idő a 12 órát, akkor viszont már hosszabb pihenőidőnek kell lennie.
De az is lehet, hogy ezt Rómában kell eltölteni?
Nem. A fapados légitársaságnak az a lényege, hogy minél többet forduljon a gép, és minél kevesebbet legyen állóhelyen, mert ugye állóhelyen fizetni kell azért, hogy a repülőgépeket tudják tárolni. Nagyon-nagyon kivételes esetekben fapados légitársaságoknál, hogyha bármi történik a géppel, vagy a reptérbe zár, akkor van az, hogy külső bázison van a pihenőidő, de általában mindig az adott kiinduló bázison van az eltöltendő pihenőidő.
Emőke filmekben mindig azt látjuk, hogy rengeteget kirándulnak is a légiutas kísérők. Ez akkor így belefért a ti életetekbe, vagy ez pont nem a fapados légitársaságot jellemzi?
Ez nem a fapados légitársaságot jellemzi, ez inkább a régi Mali, vagy a nagyobb légitársaságok, ami mondjuk arab országokban van, vagy Lufthansa, vagy hasonló kategóriájú légitársaságok, ott tényleg vannak layoverek. A layover az azt jelenti, hogy ugye minimum egy éjszakát eltölt valahol a légutas kísérő, illetve a személyzet. A fapados légitársaságoknál, ahogy említettem, az a lényeg, hogy minél többet forduljon a gép, és ott ez nem jellemző. Azért volt erre példa, sikerült például az egyik évemet úgy kezdtem, hogy kint ragadtunk Tenerifén, mert beleszállt a hajtóműbe egy madár, és leszállás után, ugye, amikor megnézték a gépet, és ellenőrizték, akkor kiderült, hogy biztonsági okokból ez aznap már biztosan nem használható, tehát először meg kell javítani. Úgyhogy január 1-én volt egy Tenerife-s kitásunk.
Egy emlékezetes évkezdés. Vannak még emlékezetes történeteitek, amikor lehet, hogy nektek kellett az utasokat megnyugtatni, de ti sem voltatok 150%-ig biztosak abban, hogy minden rendben? Vagy lehet-e ilyen egyáltalán?
Persze, bármikor előfordulhat. Azért vannak utasok, akik félnek az utazástól, viszont ugye olyan úti célra indulnak el, amit kocsival elég nehéz megközelíteni, úgyhogy kénytelenek felülni repülőre. És hát van, aki Xanaxon indul el, ami nem feltétlenül a legjobb megoldás, de így próbálja megnyugtatni magát. Vagy van, aki keres magának valakit, akinek végigfogja a kezét, és csak így tudja megnyugtatni. Én személy szerint azt mondtam mindig az utasoknak, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy buszozás. Mert hogyha levezetjük, akkor tulajdonképpen Airbus. Szóval ez egy légibusz. Meg hogyha fizikailag nézzük a dolgot, akkor is hasonló, mert ugye ez egy hosszú cső. Annyi a különbség, hogy 11 000 méter magasan utazunk, és nincs megálló közben, de lényegében nagyjából tényleg így lehetne levezetni. A turbulenciát, azaz a huppanókat pedig úgy kell elképzelni, mintha kátyúba menne a busz. Gyerekeknek mindenképpen szokott segíteni, felnőtteknek meg jót mosolyognak rajta, aztán ők értékelik maguknak a továbbiakban, hogy mennyire segített vagy sem, de szerintem ez egy nagyon nagy élmény. A leggyakoribb kérdés egy utas kísérők felé az, hogy és nem félsz? Nyilván nem félünk, hogyha félnénk, akkor szerintem senki nem dolgozna, vagy illetve az, aki fél, az nem dolgozna légutas kísérőként, mert ezt úgy nem lehet csinálni. Mert ha valaki fél, akkor nyilván nem tud biztonságot megnyugvást sugározni az utasok felé, és akkor az úgy már hitelét veszti. Nem mondom, hogy nem volt olyan szituáció, amikor nem féltem, mert szokott lenni olyan, hogy előre nem kiszámítható turbulencia, tehát hogy csak egy pár másodperces, pár száz méteres magasságvesztés, ami ugye teljesen hirtelen jön, ilyen velem is volt, és akkor úgy azért én is meglepődtem, de alapvetően addig, amíg a légiutas kísérők a kabinban vannak, addig senkinek nem kell tartania semmitől. Mert ugye van az a helyzet, amikor az utasokat már megkérjük, hogy üljenek le és csatolják be magukat, mert turbulencia lépett fel, és turbulens zónán haladunk keresztül, mondjuk 10-15 percen keresztül, de attól függetlenül a légiutas kísérők, mivel ki vannak képezve, ezért ugye folytathatják a szervizt, és ők mozoghatnak a kabinban, úgyhogy amíg mi a kabinban vagyunk, addig nem kell félni az utasoknak. Amit nagyon sokan kérdeznek, hogy miért kell felhúzni a napellenzőket fel- és leszállás közben. Ennek is biztonsági oka van, ez azért van így, mert ugye fel- és leszállás közben történhet a legtöbb baleset a futópályán. Például egy műszaki autó rosszul közlekedik, és neki megy a repülőgépnek, vagy akár kis állatok, például nyuszi vagy madár beleszáll a hajtóműbe, és ugye mivel az nem mindegyik légijármű típuson van a fedélzeten, a középen a személyzetnek ülése, ezért a személyzet nincs bent, és nem látja. Ilyenkor az utasok a szemünk és a fülünk, tehát hogyha ők látnak valamit, akkor tudnak nekünk szólni. Továbbá a kintről is láthatják mondjuk a tűzoltóság, a rendőrség, hogyha bent történik valami, például füst van, tűz van, úgyhogy ennek biztonsági szempontjai vannak, és ezért fontos, hogy a napellenző az mindig fel legyen húzva fel és leszállás közben, akkor is, hogyha valakinek belevakítana a szemébe.
És az a minimum. Ez nagyon fontos, hogy elmondtad, igen, mert ez is olyan, hogy valószínűleg nem veszik komolyan. Meg az is ugye, hogy a táska legyen az ülés alatt, tehát hogy ne az ülőben, meg ilyesmi, ezzel is látom, hogy sokan fufognak, hogy ezt a 3 percet nem bírják ki.
Így van, az meg azért fontos, mert ugye, ahogy említettem a futópályán, hogy azért befuthatnak nyuszék, vagy bármi egyéb, ami miatt a pilótának be kell fékeznie, és azért egy 8-10 tonnás gépet befékezni nem olyan, mint egy autó. Ott azért ugye elszállhatnak a csomagok, vagy elrepülhetnek, és ezért van az, hogy azt kérjük, hogy fel- és leszállás közben minden csomag biztonságban legyen helyezve, vagy a kalaptartóba, vagy az ülés alatt.
Ti folyamatos kapcsolatban vagytok egyébként a pilótával, vagy hogyan kell elképzelni ezt a kapcsolatot, vagy csak akkor, ha gond van?
Nem, ez úgy néz ki, hogy van egy vezető légiutas kísérő és a többi légiutas kísérő, akiket ugye a vezető légiutas kísérő beoszt, vagy hát irányít, hogy ki mit csinál, mindenkinek megvan a feladata. Általában, hogyha nincs vészhelyzet, egészségügyi, vagy bármi egyéb, akkor a vezető légiutas kísérő tartja a kapcsolatot a pilótákkal, pont azért, hogy ne legyenek téves információk, illetve ne legyenek össze-vissza információk átadva. Én is vezető légiutas kísérő voltam, és leginkább én mentem be a pilóta fülkébe. Igazából járat közben, ha nem szükséges, akkor nem nagyon szabad bemenni a pilóta fülkébe, pont azért, hogy ugye ne zavarjuk őket, de egy fél óránként minimum kommunikálni kell velük, hogy rendben vannak, minden oké, nem aludtak el, nem szokott ilyen előfordulni, megnyitottak mindenki, de hogy kommunikálni kell velük, hogy minden rendben van, és szükségük van valamire. Illetve erre is megvan a szabály, hogy például őket hogyan kell kiszolgálni étellel, itallal, mert ugye nekik nagyon-nagyon sok műszer található a pilóta fülkében, amit természetesen nem érhet sem víz, semmilyen ételszármazék, vagy akármi, ami nem odavaló. Úgyhogy erre is megvan a szabály, hogy például őket csak az ablak felől két oldalról lehet kiszolgálni.
És hogyha egy 5 éves gyerek nagyon szeretné megnézni, hogy hogyan vezetik a repülőt, akkor mi a teendő?
Azt nem tudják megnézni, hogy hogyan vezetik a repülőt, ugye leszállás után, fordulóidőben, vagy felszállás előtt, amikor nyitva van a pilótafülke, és a pilóták annyira rendesek, akkor be szokták engedni akár gyerekeket, akár felnőtteket, mert nyilván ez egy nagyon érdekes dolog, és azért nem mindig lehet erre alkalmat találni, úgyhogy meg szokták engedni, hogy benézzenek, és akár fényképezkedjenek, be is ülhetnek a székbe, felkapcsolják nekik a világítást is, szóval ha van rá lehetőség, akkor mindenképpen menjen be mindenki.
Jó, ezt jó tudni, hogy van akár ilyen lehetőség is. Emőke, nem titok, hogy ugye te már nem dolgozol ebben a munkakörben. El lehet fáradni, vagy mi volt az oka, miért váltottál?
Igen, el lehet fáradni. 11 év az nagyon sok, és én amikor elkezdtem kísérőként dolgozni, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok régi maléves kollégám volt, és ők mondták, hogy egy jó tanács, 7 év után szállj ki, különben benne ragadsz. Nekem a 7 év volt a cél, aztán benne ragadtam, és utána meg tényleg nagyon nehéz volt kiszállni, vagy hát eldönteni azt, hogy na jó, akkor ez most így elég volt egészségügyi szempontból is, meg úgy egyáltalán, hogy legyen életem. Mert amíg légutas kísérő voltam, nem volt hétvége, ugye nem voltak ünnepnapok, nem nagyon tudtam részt venni családi eseményeken. Amivel tisztában voltam, amikor elkezdtem, csak hát egy idő után ez ilyen, úgy van vele az ember, hogy ezek az alkalmak nem fognak visszatérni. Tehát nagyon sok szépet megéltem, nagyon sok szép emlékem van, de így szép volt, jó volt, elég volt. A csúcson kell abba hagyni.
Mi minden tanultál az emberekről? ebben a szakmában, mert hát elkerülhetetlen volt, tehát tényleg járatonként 180 ember körülbelül, akivel kontaktusba léptél.
Én alapvetően nagyon türelmesnek gondolom magam, de szerintem ott még inkább türelmet tanultam, illetve elfogadást. Elfogadást mindenképpen, mert ugye nagyon sok emberrel találkoztam, akik különbözőek voltak, különböző kultúrákkal találkoztam. Mondhatni a világ minden tájáról voltak kollégáim. Úgyhogy az elfogadást ott tanultam meg szerintem még inkább. Azt, hogy mindig legyek nyitott és kommunikatív, kérdezzek. Szerintem kinyílt a világ számomra, nem csak fizikálisan, hanem úgy egyáltalán. Úgyhogy én minden percét értékelem, és hálás vagyok azért, hogy megélhettem.
És hogyha most repülsz, akkor meg lehet állni, hogy mondjuk ne nézd, hogy hogyan dolgoznak a légi utas kísérők, és csak utas legyél?
Nem. Természetesen akkor is egy kicsit úgy nézem, hogy azt kihagyta, azt nem jól csinálta, de nem szólok bele, meg egyébként... Amíg légutas kísérő voltam, akkor is előfordult az, hogy nem vezető légutas kísérőként voltam beosztva, hanem mondjuk csak személyzetként, és én akkor sem szóltam bele senkinek a munkájába, úgy voltam vele, hogy ez mondhatni nem az én járatom, én csak dolgozom rajta, tehát akkor a vezető légutas kísérő elmondja, hogy mit meg hogyan, én meg megcsinálom. Úgyhogy én soha nem szóltam bele senkinek, és most sem teszem. Azt el szoktam mondani, hogy légutas kísérő voltam, és hogyha segítségre van szükségük, akkor nagyon szívesen.
Még többen utaznak nyáron, talán olyanok is, akik lehet, hogy először merészkednek fel a repülőre, és akkor már ezzel a háttértudással, hát ha jobban tudják segíteni a légutas kísérők munkáját is, hogy tudják, hogy mire kell figyelni.
Remélem, hogy hasznos volt, és én is köszönöm szépen a lehetőséget.